Önök a Duna Televízió híradóját látják. A két műsorvezető Szöllősi Györgyi és Káli Horváth Kálmán.
Jó estét kívánunk!
Köszöntjük nézőinket! Sárospataki könyvek, hadisírgondozás, kiotói egyezmény, orosz-magyar gazdasági kapcsolatok.
Ezek a témák is terítéken voltak a Budapestre érkezett Vlagyimir Putyin orosz elnök és Sólyom László államfő megbeszélésein.
A hazánkba először látogató orosz elnök tucatnyi kérdésben tárgyalt Sólyom Lászlóval, például a gazdasági-kereskedelmi együttműködés lehetőségeiről is.
Kedvezően ítéltük meg a magyar-orosz kapcsolatok fejlesztésének lehetőségét. Szót ejtettünk olyan fontos kérdésekről, mint a hadisírgondozás, mint a finnugor kérdésben való együttműködés. Megelégedéssel nyugtáztam a sárospataki könyvek hazatérését.
Putyin szerint az utóbbi 4 évben gyökeresen megváltozott az orosz-magyar kapcsolatok minősége.
A múltban sok problémánk adódott, a többi között az 1956-os forradalom, amelyhez kapcsolódó szovjet eseményeket 1992-ben Jelcin elnök értékelt és el is ítélt. Természetesen a jelenlegi Oroszország nem egyenlő a volt Szovjetunióval, de ennek ellenére mi erkölcsi felelősséget érzünk mindezért.
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök megbeszélésein több együttműködési projektről is szó volt. A tárgyalásokat követően összesen 10 egyezményt írtak alá a két fél képviselői. A kormányközi vegyes bizottság két társelnöke, Kóka János gazdasági miniszter és Leonid Reiman orosz informatikai miniszter középtávú gazdasági együttműködésről állapodott meg. Megállapodást kötöttek egy nanotechnológiai innovációs központ létrehozásáról is, amely Miskolcon több 10 millió euróból valósulhat meg. A magyar villamosművek és az orosz egyesült energiaszektor pedig együttműködik majd az energiakereskedelemben, az európai és orosz energiarendszer majdani integrálásában, továbbá erőművek építésében.
Az EU-ba történő orosz gázszállítás mennyisége tovább nő. A következő években elérheti a 60 milliárd köbmétert. Ehhez újabb szállítási útvonalakra van szükség. Az úgynevezett kék folyam, vagyis a Fekete-tenger alatt áthaladó déli csővezeték már elkészült.
Az orosz elnök szerint elképzelhető, hogy ehhez a csővezetékhez hazánk is rákapcsolódhat.
Orosz államfő csaknem 14 éve járt utoljára Magyarországon. Boris Jelcin 1992. novemberében tett hivatalos látogatást Budapesten.
Az akkori államfői vizit fordulópontot jelentett a magyar-orosz kapcsolatrendszerben.
Boris Jelcin budapesti látogatása előtt az orosz levéltárak megbízást kaptak, hogy gyorsan állítsák össze az 1956 magyarországi események legfontosabb dokumentumait. Ezekből válogatták össze azt a gyűjteményt, amelyet Jelcin átadott Göncz Árpád akkori köztársasági elnöknek, ő pedig a Széchenyi könyvtárnak. Ez később egy kötetben Jelcin dosszé címmel meg is jelent. A 14 évvel ezelőtti találkozón az orosz elnök és a néhai Antal József miniszterelnök megállapodtak abban, hogy a magyarországi szovjet csapatkivonással kapcsolatban mindkét fél kölcsönösen lemond az egymással szemben támasztott követeléseiről. Boris Jelcin budapesti látogatásán 9 kormány és tárcaközi megállapodást írtak alá. Kezdetét vette a kétoldalú együttműködés intézményesített kereteinek kiépítése. Külön jegyzőkönyvek szabályozzák ezentúl például a bel, a kül és az oktatási, valamint a kulturális minisztériumok és levéltárak együttműködését. Nyilatkozatot írtak alá a nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogainak garantálásáról. Jelcin a parlamentben mondott beszédében megkövette a magyar nemzetet az 1956-os szovjet beavatkozásért.
Több mint 1000 rendőr és kormányőr, mesterlövészek, biztonsági emberek, lezárt útszakaszok, valamint egy kis létszámú tüntetés. Dióhéjban ez fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt első budapesti látogatásán.
Ilyen biztonsági óvintézkedések egyébként csak az amerikai Egyesült Államok elnökének, az izraeli elnöknek vagy a pápának járnak.
Meglepően jól lehetett közlekedni ma a fővárosban. Már az orosz elnök látogatása miatt szinte mindenhol rendőrségi szalagokkal zárták le az utakat és tiltották meg a parkolást. A delegáció útvonalán pedig 20 méterenként álltak a rendőrök, ráadásul az orosz biztonsági szolgálat több tucat embere is óvta az orosz csúcsvezetőt.
Itt mesterlövészeket kellett elhelyezni, ilyen tűzfészkeket kialakítani, lejárni azokat a helyszíneket, ahol megfordul az elnök.
Ebből pedig akadt bőven. Putyin és 500 fős delegációjának szálláshelyét, a Gresham palotát például még gyalogosan is nehéz volt megközelíteni, de a Hősök terén is forgalomkorlátozást rendeltek el.
A Szépművészeti Múzeumban délután érkező látogatókat egy tábla fogadja, miszerint 3:30-tól az intézmény technikai okok miatt bezár. Ez a technikai ok pedig Putyin orosz elnök látogatása.
Kora délutánra pedig megérkezett az orosz küldöttség is. Több mint 40 golyóálló gépkocsi haladt a konvojban. A rendőrség helikoptereket, hajókat is bevetett. A Kossuth téren eközben 10-15 emberi jogi aktivista tüntetett Putyin ellen.
Újabb madárinfluenzával fertőzött döglött hattyút találtak Magyarországon, ezúttal a Horányi révnél.
Süt Miklós főállatorvos szerint az újabb megbetegedés ellenére sem fenyeget a házi szárnyasokat és az embereket veszélyeztető madárinfluenza járvány veszélye. Batiz András kormány szóvivő tájékoztatása szerint már elkezdték a Horányi rév környékén 10 kilométeres körzetben a megfigyelési övezet, 3 kilométeres körben pedig a védőzóna kialakítását.
A Pest megyei Védelmi Bizottság már megtette a szükséges lépéseket, mindkét zóna körül figyelmeztető táblákat helyeztek el, és délután 4-ig 5 helyen, Dunakeszin 4, illetve Gödön 1 helyen ellenőrzési pontokat állítottak fel, és az állategészségügyi hatóságok is teszik a dolgukat.
Bár a hírek már délben a 3 kilométeres védőzónába sorolták Horányt és környékét, délután 3 körül a helyiek közül még senki nem tudott semmiféle védelmi intézkedésről. A Duna túlpartján Dunakeszin még akadt, aki etette a partra úszó hattyúkat.
Már macskát is megtámadott a madárinfluenza retteget H5N1-es altípusa Németországban.
Közben Románia délkeleti részén újabb házi szárnyasokban mutatták ki az emberre is veszélyes vírust. A román hatóságok elrendelték 15 ezer baromfi levágását.
A kelet-romániai Konstanca megye 3 falujában is azonosították a madárinfluenza H5-ös vírusát. Azt azonban a további vizsgálatok döntik el, hogy az emberre is veszélyes altípusról van-e szó. A kórokozó tavaly októberi első megjelenése óta Romániában 36 helyen ütötte fel a fejét. Párizsban az ott székelő Állategészségügyi Világszervezet konferenciát szervezett a madárinfluenzáról. Bernard Valla, a szervezet igazgatója elmondta, hogy a résztvevő 50 ország küldöttsége egyetértett, világszintűre kell emelni a kór elleni védekezést. Franciaország az Európai Unió segítségével megkezdte 700 ezer elsősorban májáért tenyésztett víziszárnyas beoltását. Az intézkedéstől azt remélik, hogy az érintett 20 ország feloldja a francia baromfi húsra, illetve liba és csirkemájra bevezetett behozatali tilalmat. A kórokozó immár Bajorországban is felütötte a fejét, és a svéd hatóságok is közölték. 2 madárinfluenzában elhullott kacsát találtak az ország déli részén.
Mintegy 1000 kg kétes eredetű sertéshús készítményt foglaltak le Szentes határában.
A nagy mennyiségű félkész húsokra, melyet a szentesi Volt Termál Szövetkezet szarvasmarha telepének egyik silójában találtak, az önkormányzat hívta fel a rendőrök figyelmét, akik azonnal értesítették a Csongrád megyei ANTS-t.
8-10 más a mennyiségű félkész sertés készítmény, tulajdonképpen kötözött sonka, csülkök, pácolásra előkészített karajhús, pofaszalonna. Emellett találtunk ott kész füstölt kolbászt, szalámit kisebb mennyiségbe. Nem tudni, hogy ki borította le, ki honnan származik ez az anyag.
A szolgálat veszélyes hulladéknak minősítve a húst értesítette az ATEF telepét, akik a hódmezővásárhelyi feldolgozóba szállították azt megsemmisítésre. A szlovák bélyegzővel és fiktív magyar cég emblémával ellátott sertéshúsok ügyében a szentesi rendőrkapitányság nyomozást indított.
Ígérnek fűt, fát, és azt szeretnék, ha füstbe is menne. Egy nemrég megalakult gyöngyösi konzorcium tervei messze nem hiába valók. A tudományos mélységig igyekszik a gyakorlatban is bizonyítani, hogy a biomassa, mint energiaforrás, hazánkban hosszú távon miként hasznosítható.
Hazánk gazdag energiahordozókban, amennyiben ezeket mezőgazdasági melléktermékeknek, akácfának, nádnak, napraforgónak hívják. Ezek gazdaságos felhasználására, illetve termesztésére 1,3 milliárdot nyert a Gyöngyösi Károly Róbert Főiskola több magáncéggel közösen alakított konzorciuma.
Megítésünk szerint Magyarországon egy 800 ezer, de akár 1 millió hektár is alkalmas arra, hogy versenyképesen energianövényeket termeljünk.
Gyöngyös környékén 200 ezer hektáron kezdik el a zöld energiahordozók termesztését, amelyeket majd a mátrai erőműben égetnek el. A konzorcium szeptemberre több tudományos intézet vizsgálata alapján elkészíti Gyöngyös környékének területhasznosítási térképét, vagyis hogy hol mit érdemes termeszteni. Ezt persze nem elég tudni, a konzorcium vezetői szerint kormányzati garancia is kell ahhoz, hogy egy-egy erőmű később 20 éves szerződést kössön az Akác, a NAD vagy az energiafű termesztését vállaló gazdákkal.
Mandor László szocialista képviselő a határon túliakhoz írt levél kapcsán felszólította Orbán Viktort, hagyja abba a törvények semmi bevételét.
A jegyzőknek kötelezettségük felhívni a figyelmet minden olyan külföldön élő és Magyarországon bejelentkezőnek a következő hetekben a választási iroda állásfoglalás alapján felhívni a figyelmet, hogy amennyiben bejelentkezik és a választásokra érkezik, és ezzel címlistába akar fölkerülni, hogy szavazhasson, de életvitelszerűen nem ér Magyarországon, az jogsértést fog elkövetni.
Az MSZP Péter Falvi Attila adatvédelmi biztoshoz fordul. Vizsgálja meg, hogyan jutott a Fidesz birtokába a külföldön élő magyar állampolgárok címlistája.
Áder János félelemkeltéssel gyanúsítja a miniszterelnököt. A Fidesz frakció vezetője szerint Gyurcsány Ferenc félelmet kelt mindazokban, akik nem értenek egyet vele.
Ha valakik kóborkutyákat kergetnek ki az utcára, a válasz az, hogy a kóborkutyákat befogjuk és telepre visszük. Ezt Gyurcsány Ferenc szombaton a kommunizmus áldozatainak emléknapján jelentette ki Veszprémben. A Fidesz frakció vezetője szerint a kormányfőnek ez a mondata jogosan vált ki félelmet azokból, akik nem tartoznak az ő táborához.
Gyurcsány Ferenc azokat, akik nem értenek vele egyet, azokat, akik kritizálni merészelik, telepre akarja vinni.
Hol a telep? Tette fel a kérdést a fideszes politikus. A munkatáborok helyszínén Recsken, a Hortobágyon, az Andrássy út 60-ban, esetleg a koncepciós perek tárgyaló termeiben.
Az MDF nélkül egyeztetett a három parlamenti párt kampányfőnöke arról, hogy milyen szabályokat kellene betartani az áprilisi választásokig hátralévő időben.
Az SZDSZ által kezdeményezett találkozón Herényi Károly, az MDF frakció vezetője azért nem vett részt, mert a pártok nem vállalták írásban, hogy a kampányra nem költenek 386 millió forintnál többet.
Az SZDSZ előkészítette egy etikai kódexet az országgyűlési választásokra. Horn Gábor szerint erre azért van szükség, mert sűrűsödnek az atrocitások. A kisebbik kormánypárt azt javasolja a többi között, hogy állítsák meg az ígéretversenyt. A pártok jelöljék meg, hogy mibe kerülnének javaslataik, és miből fedeznék az erre szükséges forrásokat.
Szeretnénk korlátok közé tartani, láthatóvá tenni a konkrét ígéretek következményeit, és ha ezt tudjuk vállalni, akkor a továbbiakban ez nyilván a kampány hátralévő részében be is kellene tartani.
A pártoknak hitet kellene tenniük amellett is, hogy a választási kampány nem háború, és a javaslat szerint fel kellene szólítaniuk támogatóikat, hogy tartózkodjanak például egymás plakátjainak eltávolításától, a jelöltek jó hírnevének kétségbevonásától és egymás rendezvényeinek megzavarásától is.
Baj van az autópálya építésekkel, állítja az MDF-es Katona Kálmán. A politikus szerint a kormány állításával ellentétben túl drágán épülnek strádáink.
Egy kilométer autópálya átlagosan 2,7 milliárd forintért épül Magyarországon. Az MDF-es Katona Kálmán adatokkal támasztotta alá, hogy az autópálya építések költségei között tapasztalható nagy különbségek nem pusztán a talajviszonyok miatt vannak. A kereszt táblák darabját az M0-ásra például 15.570 forintért vásárolták, az M3-as Polgár-Görbeháza közötti szakaszára viszont 43.331 forintért.
Az a javaslatunk, hogy a pályázatokhoz a kiíró mindig kérjen egységár elemzést.
A Demokrata Fórum szerint ezzel a kiírónak lehetősége nyílna idejében ellenőrizni az adatokat és rászorítani a pályázókat, hogy a legolcsóbb megoldást válasszák.
Elhunyt Kaló Flórián színművész, a Jászai Mari-díjas színészt, érdemes művészt életének 74. évében hosszú betegség után érte a halál.
10 éve állapították meg az Országos Rádió és Televízió Testület szólásszabadságát és a tájékoztatási monopóliumok lebontását, a műsorszolgáltatás piacra jutását érintő feladatait. A testület azóta is a tájékoztatás függetlensége, kiegyensúlyozottsága és tárgyalagossága, valamint az egyetemes és a nemzeti kultúra érdekében működik.
Vers ünnep 2006. A szavaló versenyt haza és szabadság témakörben az 1956-os forradalom és szabadságharc fél évszázados évfordulója tiszteletére hirdette meg a Vers ünnep alapítvány, a Kossuth Rádió és a Duna Televízió. 152 hazai és határon túli előadó művész jelentkezett a megmérettetésre. Kolti Helga, az alapítvány elnöke elmondta, az elődöntőket március 11-én Nagyváradon, 18-án Újvidéken, 25-én Révkomáromban, 27-től 29-éig pedig Budapesten tartják. A május 22-i balatonfüredi döntőt a Duna Televízió élőben közvetíti.
Most Szőke Viktória várja önöket a sporthírekkel.
Mi pedig köszönjük figyelmüket, viszontlátásra, jó éjszakát!
Jó éjszakát kívánok!
Köszöntöm Önöket! Az Újpest csapata ma úgy lépett pályára Dunaújvárosban a jégkorong bajnokság elődöntőjének negyedik mérkőzésén. Ha győz, akkor 1992 után újra a bajnoki fináléban szerepelhet.
Hogy melyik csapat vállát nyomta jobban a negyedik elődöntő mérkőzés terhe, nehéz lett volna eldönteni. A dunaújvárosiak minden esetre azért küzdhettek, hogy hazai pályán kiegyenlítsék a párharc állását. Az Újpest viszont esetleges győzelmével nem csak az elődöntőnek vetett volna véget, de az immár sorozatban 5 éves Alba Volán dacinvitel bajnoki döntőnek is. A téthez mérten az első harmad nem a gólokról szólt, köszönhetően annak is, hogy a két kapus, Ferjó és Sájevics jól bírták az izgalmakat. Érintetlen hálóval azonban már csak a fiatal Sájevics büszkélkedhetett a második harmad végén. 2 perc sem telt el a második felvonásból, amikor Drahovszky az elalvó hazai védőket kicselezve Ferjó eszén is túljárt. Bombagólja nem csak az újvárosi játékosokat nyugtalanította. Az egyre több hazai kiállítás mellett Ferjó újabb gólt kapott, ezúttal Dubek volt eredményes. Hiába próbált zárkózni ezek után a dacinvitel, az utolsó felvonásban több találat nem esett, mi több a harmadik harmadban az Újpest újabb 2 gólt ütött, ezzel pedig 5 év után először újra budapesti csapat lesz az Alba Volán ellenfele a jégkorong bajnoki döntőben.
A vasárnap befejeződött és magyar szempontból sikeresnek tekinthető téli olimpiáról azért volt olyan versenyzőnk is, aki csalódottan érkezett haza. A műkorcsolyázó Sebesti Júlia úgy ment ki Torinóba, hogy el akarja felettetni az elmúlt évek világversenyei mutatott gyengébb formáját. Ez azonban nem sikerült neki, csak a 19. helyen végzett.
Kicsit persze szomorú vagyok.
Annyira akarta a sikert, hogy az már görcsösségbe csapott át. Így vélekedik a 2 évvel ezelőtti budapesti kontinensbajnokság győztese. Sebesti Júlia szerint most Torinóban is az volt a baj, hogy túlságosan magasra helyezte a létet magával szemben, de sajnos ismét megbénította a tét.
Akkor feltétlenül boldog az ember és élvezi a versenyt, hogyha nagyon jól sikerült. Attól függetlenül, hogy nem sikerült olyan legjobban, ahogy szerettem volna. Én igyekeztem nagyon sokat dolgozni, és mindent megtenni azért, hogy ez az olimpia is úgy sikerüljön, ahogy szerettem volna. Egy jó pár évvel ezelőtt volt egy nehéz évem, amikor 2 komoly sérülésem is volt, és akkor is sikerült talpra állnom. Én úgy gondolom, hogy ha továbbra is dolgozom, akkor ez most is sikerülni fog.
2004. májusa óta először szenvedett vereséget otthonában a Debrecen a férfi kosárlabda bajnokságban. A vadkakasok nagy csatában 85-80-ra kaptak ki a Falkótól, a szombathelyieknél Kálmán László 44 pontot szórt. Ma új asztali teniszklubot avattak Budapesten, amely elsősorban a magyar pingpong sport fejlődését segíti elő.
Az asztali tenisz sportágat volt olyan idő, amikor a magyar-kínai versengés vitte előre. Mára viszont nagyot változott a világ. Kína egyeduralkodóvá vált. Ázsiai vetélytársaink azonban nem feledkeztek meg rólunk, és Magyarországon befektető kínai vállalatok asztali teniszklubot alapítottak Wing néven. A minőségi munkára garanciát jelenthet az egyik edző személye, Klampár Tibor is.
Ez nagyon jó dolog, mert tényleg nagyon befektetők nagyon komolyan gondolják ezt, és remélem, hogy sok gyerek fog jönni, és lehet őket tanítani, és pár év múlva már lehet mondani, hogy fellendült az asztali tenisz. Úgy néz ki, hogy gyerekekből indul, de nem lehet tudni, hogy ősztől mi lesz még, mert lehet, hogy lesz felnőtt csapat is minden, de gyerekekből fog inkább indulni, de hát nem tudni, mit hoz a jövő, tehát remélem, hogy jó lesz minden.
A legutóbbi bajnokok ligája, illetve bajnoki vereséget követően változás történt a Real Madridnál, de kivételesen nem a kispadon, hanem a legfelsőbb, vagyis az elnöki szinten.
A kép elsőre ismerős, Florentino Perez ismét valami nagyon fontos dolgot jelent be a Real Madriddal kapcsolatban, de abból, hogy a szupersztárok bemutatása során megszokott mosolyt nem lehet felfedezni Perez úr arcán, már sejthető, hogy ezúttal a bejelentés tartalma eltér az eddigiektől. Úgy döntöttem, hogy lemondok elnöki tisztemről, mégpedig azért, mert meggyőződésem, hogy a klub érdekében jelenleg ez a legjobb lépés, hiszen így olyan impulzust adhatok a Real Madridnak, amely segíthet kimászni a jelenlegi gödörből. Mondta Perez, aki mintha Furulyás Jánost, a Ferencváros ex-elnökét idézte volna, azzal a különbséggel, hogy a Perez által emlegetett gödör a világ gazdaságilag legjövedelmezőbb klubját jelenti, amely azért él át válságos napokat, mert a Bajnokok Ligája 8-ad döntőjének első mérkőzésén 1-0-ra kikapott az Arzenáltól, mert a spanyol bajnokságban legutóbb 2-1-re kikapott Majorkán, mert Zidánék kiestek a spanyol kupából, és mert 3 éve nem nyertek semmit. Az egymást váltó edzők és az egymás után érkező galaktikusok nem tudtak segíteni, érthető, hogy Pereznek mennie kell. Az utód átmenetileg az egyik eddigi elnök helyettes Fernando Martín, akinek első dolga az lesz, hogy tisztázza, megy vagy marad Ronaldo a Real Madridnál. Komoly gond, ne irigyeljük.
Sporthíreink végén köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Csertői Aurél nagy álmokat szövögető csapata a Fehérvár 10 emberrel is döntetlen ért el a Ferencváros ellen a tavaszi nyitányon. A bajnoki címre hajtó Fehérvár ismét hazai pályán játszhat, és ezen a találkozón a döntetlen már nem lesz elég. A vendégek egy újpesti vereség után érkeznek Fehérvárra, de mivel nem vallottak szégyent a lilafehérek ellen, joggal bízhatnak abban, hogy második idegenbeli szereplésük nagyobb sikerrel jár. Labdarúgó Borsodi Liga, Fehérvár FC, Diósgyőri VTK. A mérkőzést péntek este 7 órától élőben közvetítjük itt a Duna Televízióban.